Sziasztok! Jó együtt lenni ma reggel. És Isten jó és jó dolgokat tesz az életünkben. Áldás vár ránk, áldások várnak ránk, ezt hallottuk ebben a dalban. És amiről szeretnénk beszélni ma reggel, aztán a következő hetekben, az ez, hogy Isten dobozba van-e zárva, vagy ő egy olyan Isten, aki dobozba zárt Isten, aki dobozba zárt Isten. És ma fogjuk venni az úrvacsorát is ennek részeként. De dobozok. Tudod, hogy így működik az elménk egyébként? És hogy természetesen részben ez egészséges is. Mert tudunk kategorizálni eseményeket, dolgokat, bele tudunk tenni egy dobozba. Az elménkben egész raktárhelyiségek vannak. Mint az IKEA-ban, ott a különböző sorok és aztán számok, hogy hol találhatunk meg dolgokat. Velünk történt dolgokat, embereket, életünknek a különböző szereplőit bele tudjuk tenni dobozokba. Ennek megvan a jó oldala, mert nem őrülünk meg. Mert milyen az, amikor semmi nincs a helyén, hanem minden így össze van gorva. Oké, ez a szó, gorva. Oké, minden össze van gorva. Tudod, akkor olyan hosszú... Most láttam ezt a... egy ilyen hirdetést, lehet, hogy van némelyeteknek ilyen kulcs tartója, vagy ilyen kulcs, ahol fütyülni kell, és az fütyül, vagy visszaszól. Ismeritek? Így van, hogyha némelyeknek mondtam a feleségemnek, hogy vegyünk ilyet az apósomnak így ajándékba. Mert mindig ez ilyen családi jelenet, a feleségem tudja már gyerekkorától kezdve, hogy elindulnak, bárhova indulnak el, párszor vissza kell fordulni. Tudod, valahol elindulnak autóval, és 10 kilométer múlva visszamenni, mert valamit ott hagyott az apósom, aztán megint, és újra visszamenni. Oké, és sokszor a kulcs, sokszor a mobiltelefon, több mobiltelefon is van, és akkor van ez a kulcs tartó, vagy ez a kulcs, amit ha nincs meg, nem találod, akkor hangot ad ki, fütyülsz, vagy valamilyen hangot ad, nem tudom, és az visszajelez, és így meg tudod találni. Okay? Tehát ott tartottam, hogy minden össze van gorva, így van, és nehéz megtalálni. Tehát vannak dobozok, de ugyanakkor embereket is bedobozolunk, akiket nem kellene, és aztán Istent is ugyanígy bedobozoljuk, akit úgy szintén nem kellene, és Isten egy kicsi Istenné válik, aki kényelmesen belefér az életünkbe, miközben a Biblia azt mondja róla, hogy Isten nagy. És ott ezt mondja a 145. Zsoltár 3. verse, hogy nagy az Úr, és az ő nagysága felfoghatatlan. Tehát, hogy ő olyas valaki, akit nem tudunk, és lehetetlen dobozba zárni, mégis az elménkben és az életünkben nagyon sokszor sikerül őt megszelidíteni. Sikerül az ő erejét, legalábbis a saját életünkben elvenni, és egy dobozba zárni. Úgyhogy erről fogunk beszélni a következő hetekben, Istenről. Istenről, hogy milyen is ő, és hogy ő nagy, és az ő nagysága felfoghatatlan. Oké, okay? De ma szeretnénk a Márk 2-ből olvasni. Kérlek, nyisd ki ott a Bibliádat, Márk evangélium második fejezeténél. És itt látunk egy történetet, amiben egy beteg ember van, és aztán Jézus. És olvassuk el ezt a történetet Márk 2-ben. Az első verstől. Valószínűleg találkoztál már, vagy lehet, hogy találkoztál ezzel a történettel. Néhány nappal később Jézus ismét bement Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. Hamarosan olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem fértek el. Ő, Jézus pedig hirdette nekik az igét. Egy bénával akartak hozzámenni, akit négyen emeltek, de mivel a sokaság miatt nem juthattak a közelébe, megbontották a ház fedelét, ahol ő volt, és rést vágva leeresztették az ágyát, a nyoszóját, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, azt mondta a bénának, fiam, megbocsátottak a bűneid. Néhány ott ülő írástudó így okoskodott magába, hogyan mondhat ez ilyeneket, hiszen ez Isten káromlás, kibocsáthatja meg a bűnöket, ha csak nem egyedül Isten. Jézus azonnal felismerte lelkében, hogy azok magukban így okoskodnak, és azt mondta nekik, miért tanakodtok így magatokban? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsátattak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd fel a nyoszójádat, az ágyat, és járj. De hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, azt mondta a bénának, mondom neked, kelj föl, vedd fel a nyoszójádat, ágyadat, és menj haza. Az pedig azonnal fölkelt, fölvette az ágyát, és mindenki szeme láttára kiment, úgyhogy mindnyájan elcsodálkoztak, és dicsőítették Istent, ezt mondva, még sohasem láttunk ilyet. Amikor olvasod az evangéliumokat, amit észrevettem, az az, hogy szinte minden történet után, ami Jézusról szól, az emberek csodálkoznak. És az az ő reakciójuk, leesik az álluk, és azt mondják, még sohasem láttunk ilyet. Ő kint van a dobozból, kiugrott. Nem tudjuk dobozba zárni őt. De nem tudom, hogy találkoztál-e már ezzel a történettel, hogy itt van ez a beteg ember, aki mozgássérült, aki nem bír felkelni, az ágyához van kötve, a négy barátja fogja, és megpróbálja Jézushoz elvinni, nem bírnak bemenni a házba, mert Jézus akkor a tömeg veszi körül, és aztán felmásznak a ház tetejére, megbontják a tetőt, hullik a vakolat, Jézus fejére potyog, az ott lévő emberek fejére potyog. És amint, egy kicsit visszhangzok, köszönöm. És amint megnyitnak egy akkora részt, leeresztik ezt a beteg embert az ágyastól, Jézus feltekint, látja az ő hitüket, a négy barátjának a hitét, és azt mondja ennek az embernek, fiam, megbocsátattak bűneit. Én amikor ezt olvastam, nem is mondanám azt, hogy először, amint így újból és újból találkozok ezzel a történettel, az első gondolatom az, mekkora kiszúrás. Nem? Tehát ez majd, hogy én is el tudom játszani. Oké? Okay? Tehát mekkora kiszúrás. Ez volt az első gondolatom. Hogy itt van egy ember, aki nem bír megmozdulni, aki ágyhoz van kötve. Itt van a négy barátja, akinek az a reménye, hogy Jézus majd változás fog hozni ennek az embernek az életébe. Leengedik hozzá. Jézus ránéz, látja a hitet. És azt mondja, fiam, megbocsátottak bűneit. Az olyan, hogy nesze, neked, tudod, nesze, tudod, adok valamit, és el is veszek valamit. Mit adok? Bűnbocsánatot. Persze a farizusok értették, hogy ez csak Isten teheti, ez nem akármilyen bűnbocsánat, de akkor is bűnbocsánat, miközben ennek az embernek az életében gyökeres változásra volt szükség. Ha csak nem, Jézus ránézett erre az emberre, és amint ez az ágyához volt kötözve, és nem tudott mozdulni, és az ő akarata bármi lett volna, nem tudta az ő testét megmozdítani, úgymond korlátozva volt,
Egy szűk helyre volt bezárva az ő fizikai életébe, és Jézus ránézett az életére, és ő többet látott. Oké? Azt gondolom, ő többet látott. Ő azt látta, hogy ez az ember belül is meg van kötözve. Sőt, azt látta, hogy a belső megkötözöttség az nagyobb, mint a külső megkötözöttség. Az erőteljesebb, az jobban hatással van az életére, mint a külső korlátok. Valószínű, Jézus úgy látta, hogy ennek a fickónak jobban szüksége van bűnbocsánatra, mint fizikai gyógyulásra. Mert látta belül ezt az embert. Látta, hogy mit okozott a bűn ezzel az emberrel. Látta, hogy milyen módon kötötte gúzsba a múltja ezt az embert. Hogy a múltja miként szól bele a jelenébe és a jövőjébe, teljesen átírva és determinálva azt. És ilyen a bűntudat. És ilyen a bűn. Hogy lehet, hogy mi fizikailag sok mindenre képesek vagyunk, lehet, hogy felszállunk a villamosra, és elmegyünk A pontból B pontba, és nem kell, hogy vigyenek bennünket. De minden embernek belül van egy megkötözöttsége. Valamilyen módon a bűntudat képes arra, hogy az ember életét nagyon kicsivé tegye. Hogy az ember mozgásterét nagyon leszűkítse. Hogy úgy érezzük magunkat, mint akik bénák vagyunk. Lebénultak vagyunk. Svédországban voltam egy hónapja, és ott a pásztor beszámolt arról, hogy a svéd társadalomban, ami Európában az egyik legjólétibb társadalom, idős, járókeretes embereket a taxi megy, hogy elvigye őket az egészségügyi központba, és a taxi költségjava részét a város fizeti, vagy az állam fizeti. Nekik egy fix kis ár van, amit ki kell fizetni, és nagyon jóléti társadalom, de az elmúlt egy-másfél évtizedben duplájára nőtt a különböző gyógyszerek, pszichés, lelki, a lelkünkre hatással lévő hangulatjavítószereknek a forgalma. Hogy az emberekre úgymond gond van viselve kívülről, és most rájön a társadalunk, hogy van egy nagyobb probléma. Van egy jóval nagyobb megkötözöttség. Ez a múltnak az ereje. A bűntudat. Pszichológusok birkóznak ezzel, hogy a legtöbb lelki betegségnek és lelki nyavajának a kiinduló pontja, az ugróköve az a bűntudat. Az a bűntudat. Hogy valószínű, hogy Jézus jól diagnosztizálta ezt az embert. Hogy belül jobban megkötözött, mint kívül. Hogy az igazi szabadság az egy belső szabadság és ajándék lenne számára. Mert ilyen a bűntudat, rászáll az emberi lélekre és megbénítja. Nem tudom, hogy találkoztál ezzel, vagy találkozol ezzel. Éled a napodat, jársz, kelsz, és minthogyha valaki szüntelenül beszólna. Így beszél. Minthogyha lenne a füleden egy fülhallgató, és képekbe villannak a múltból. És dolgok, amiket elszúrtál, újból és újból emlékeztetve vagy, azokra a dolgokra, amit a múltban tettél, vagy a múltadban tettél, az most visszaköszön. És És aztán szívesen beszélgetnél valakivel, vagy lennél ott a családoddal, vagy töltenél egy nagyszerű napot egyedül, de nem olyan nagyszerű az a nap egyedül. Mert valami, valaki nem kívülről, belülről beszél. Nyomorultá teszi azt az napot, nyomorultá teszi azt az áldás, mint család, nyomorultá teszi azt a beszélgetést. Kicsit olyan, mintha az ember skizofrén lenne. A jelenben él, de valami a múltból szól hozzá, és beszél, és persze ez lehet halk, és kevésbé zavaró, és legyinthet az ember, és lehet hangosabb, és erőteljesebb. De a bűntudatnak ilyen ereje van. Erre képes. A lelki ismeret az egy bíró szerepét játsza, és nem megyünk most bele ebbe, ez rendjén is van, mert Isten adta ezt. De egy bíró szerepet, hogy ott van a szájában a síp, és sípol, és aztán előveszi a sárga lapot, vagy a piros lapot, és emlékeztet és szól, és képes a karmaiba tartani bennünket. Ezt olvastam, hogy van egy kimutatás, evangéliumi hívők, nek a nyomorúságos lelkiállapota, aki az abból ered, hogy nem igazán értették meg, és nem igazán tudták magukévá tenni a gyakorlatban, alkalmazásban Isten megbocsátását. És ez igaz mindenkire, minden emberre. Aztán nem csak, hogy a lelki, hogy a bűntudat szól, hanem még inkább válhat azonosságunká. Ilyen. Most kicsit leírom ezt a fickót, aki megkötözött volt kétféleképpen, és egy kicsit a saját életünket is leírhatom, ahogy azonosságunká válhat az, amit a múltban tettünk, a mulasztásunk, a hibáink, a bűneink, és olyan, mint hogyha az egész életünkbe tudod, egy kukát hordoznánk. Csak ahogy telnek az évek, egyre inkább megtelik. Minden jóval. Kértek belőle? Oké, ezt kipróbáljuk, tudod? Megtelik. Pumpá. Elsősorban. Illígy a szeméből kitörölt valamit. Oké. Tudod, ez válik. Könnyen. Ez az életem. Természetesen a múltamat hogy választhatom le az életemről? Mondjuk. Természetesen a múlt hibáit, és tudod, ez izgalmas, mert nem tudom, hogy izgalmas-e, de érdekes, hogy minél idősebb az ember, annál inkább megtelik dolgokkal. Telnek az évek, és lehet, hogy egy tizenéves igen, vannak megbánásai, igen, tudja, hogy máshogy kellett volna tenni valamit egy hónappal ezelőtt, el kell volna mondanom a jegyeimet, vagy tudod, vagy nem kell volna belemennem abba a dologba, de aztán vannak olyanok, ahol a házasságom, amit elszúrtam. Tényleg. Egyetem, tudom jól, hogy nagyon is részem volt abba, hogy ez elszúródott, hogy ez ennek vége lett. Nem tudom másra fogni. Látom, hogy benne van az én részem, és ez az életem. A gyerekem, vagy a gyerekém, akit neveltem, és most azon jellem tulajdonság, vagy jellem hibák ütköznek vissza az ő felnőtt életében, vagy tizenéves életében. Amik a saját gyengeségem, saját jellemhibám. És ez erőteljes. Nem, most elnézést, nem kínozni akarom magunkat. Csak mondom, hogy ez nagyon valós. Ahogy telnek az évek, a rossz döntések, a mulasztások, A pénzügyi rossz döntések, amelyek aztán nyilvánvalóan utána napról napra, tudod, táplálkozok belőlük. És emlékeztetnek erre, arra engem, hogy azt mondják, ez vagy te. Tudod, ez a te életed. Megpróbálod letagadni? Teheted. Tudod, megpróbálhatod elrejteni ezt a kukát. Élheted úgy az életed, hogy én alapvetően egy rendben vagyok. Igazából nagyon sok, vagy az olyan emberek, akik nagyon-nagyon önigazak, és ők rendben valónak érzik magukat, általában velük a legborzalmasabb együtt lenni hosszabb időn keresztül. Mert rájössz, hogy annyira nincsenek rendbe belül. Annyira szabadulásra van szükségük, annyira, tudod, arra, hogy Jézus előtt ott legyenek, és Jézus szabaddá tegye őket. És elrejthetem, de az illata, a valósága ott van. És minden nap visszaköszönhet. Ki azonosságunká is válhat. Mint hogyha húznék magam után egy kukát. És rájövök erre, hogy igazából ez nem móka. Igazából egy kisebb fajta csodának kellene ahhoz történnie. Hogy tényleg szabad legyek ettől. Oké, tehát ez mégse olyan kis megbocsátottak a te bűneid, hanem ez lenne a legnagyobb ajándék valószínű. Ez lenne a legnagyobb csoda. Az, hogy szabad vagyok a múltamtól. Az, hogy szabad vagyok az összes bukásomtól, bűnömtől, rossz döntésemtől, az összes dologtól, amit nem tettem meg, pedig meg kellett volna. Az összes dologtól, amit megtettem, de nem kellett volna. Hogy egy tiszta lappal kezdhetnék. Teljesen új, nem csak fejezettel, egy könyvvel. Hogy szabad lehessek. Anélkül, hogy ezt magammal kellene hordoznom. És egy ilyen csoda kellene, amely megváltoztatja a múltat. És most már egy kicsit másként látjuk, amint ez a fickó oda van vive Jézus elé. És Jézus, azaz Isten a testben, rátekint, és ezen szavakat szólja. Fiam, ami szeretet, könyörület, barátság, törődés. Fiam, megbocsátottak a bűneid. Hát is behozza a csodát. Fiam, megbocsátottak a bűneid. Szabad vagy. Szabad vagy. Szabad vagy. Talán, hogyha emlékeztek, Jónás könyvéről beszéltünk pár héttel ezelőtt. És arról beszéltünk, hogy a nagy engesztelési napon, Jom Kipurkor, Izraelben, a zsinagógákban felolvassák Jónás könyvét. Ami ez a fő olvasmány az engesztelési napon. Ami arról szól, a proféta engedetlenségéről szól részben. Hogy engedetlen volt Istennek. És a könyv felolvasása után a közösség egyként így válaszol, hogy mi vagyunk Jónás. Ezzel a beismerésem, mi vagyunk Jónás. És a zsinagógai liturgia így folytatódik, hogy a Jónás könyve után egy verset felolvasnak Mikeás könyvéből. Ez így megy. Mikeás 7.19-ből. És ezzel fejezik be, ami azt mondja, hogy az Úr pedig a tenger mélyére vetette minden bűnünket. Tehát miután beismerik, tudod, mi vagyunk Jónás, tudod, igen, ilyen az én életem, utána felolvassák azt az igerészt, ami arról biztosítja őket, hogy az Úr pedig a tenger mélyébe vetette minden bűnünket. És megvan az esély arra, hogy elmegy arról az alkalomról, úgyhogy megtörtént a csoda. Tisztán, szabadon a múlttól. Aztán természetesen tudjuk, hogy megvan az esély, hogy elmegy ugyanúgy, ahogy jött. Semmi nem változott. De Jézus ezért jött. Ha van egy fő célja az ő eljövetelének, akkor azért jött, hogy szabaddá tegyen bennünket. Hogy meggyógyítson bennünket, és teljessé tegyen belül. Hogy megbocsássa minden bűnünket. Hogy ne kelljen úgy élnem az életemet, hogy húzom ezt magammal. Hanem ezért jött el, ezért ment a keresztre, ez volt az egésznek a célja, hogy tenger mélyére vesse a bűneimet. Ézsaiás 61-ben, ami a Jézusnak az eljöveteléről szól, hogy miért jött ő el, azt mondja ebben a részben, hogy bekötözzem a megtört szíveket, hogy a foglyoknak szabadulást hozzak, és a megkötözötteknek megoldást. Jézus szeret foglyokkal találkozni. Jézus szeret megkötözött embereket feloldani, valójában megoldani az ő kötelékeik. Jézus szereti megtenni újból és újból azt a csodát az életünkben, hogy megszabadít bennünket a múlt terhétől. És ezt a csodát csak a mindenható Isten tudja megtenni. Csak a mindenható Isten képes megtenni. Csak neki van rá a hatalma, minden bűn ő ellene való bűn, és éppen ezért neki hatalma van arra, hogy megszabadítson bennünket. És ezért jött el, és erről szól a kereszt, és erről fog szólni az úrvacsora, amit hamarosan veszünk, hogy Jézus a kereszten bűnhődött minden bűnömért, minden bűnödért. Ő bűnhődött, ő vette a mi helyünket, a bűnhődés helyét, hogy mi bűnbocsánatot kapjunk. Nyerhessünk, hogy megtörténhessen ez a csoda. Ez a csoda természetesen nem egy ilyen, tudod, így történik, hogy nem így történt, hanem ennek volt egy ára. Volt egy áldozat, egy ártatlan áldozat, aki soha nem követette a bűnt, aki Isten a testben, és ő magára vette, és ő lett elítélve, hogy mi el legyünk ismerve. Ő lett bűnné, hogy mi Isten igazságossága lehessünk. Ő benne, 2 Korintus 5.21. Ő lett kárhozattá, látjuk, hogy ránézünk a véres keresztre, ez nem véletlenül történt, ez nem szimbolikus cselekedet, hanem ez hatékony, erőteljes, képes, alkalmas. Megvan a benne lévő ereje arra, hogy megszabadítson mindenkit, aki csak bízik benne a múlt terhétől. Okay. Jézusnak a vére a kereszten, hogy ő kárhozattá lett az én bűneimért, hogy én Isten áldását megkaphassam örökre az egész életemre. Ez a vér nem hiába folyt. És nem is szimbolikus ez a vér. Abban az értemben, hogy hát ez valami nagy hősi cselekedet volt, aminek igazából nincsen ereje önmagában, hanem csupán azt akarja megmutatni, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Értjük, ez nem ez. Ez olyan lenne, mintha sétálnánk a Tisza partján, és éppen jégzajlás van a Tiszán, és jeges víz van, és mennénk, és én beszélnék arról, hogy milyen önfeláldozóan szeretlek téged. És aztán egyszer csak fogom magam, és így bevetem magam a Tiszába. Igen? És azt mondod, hogy ez meghalt. Hát ennyire önfeláldozóan szeret. Ez hősies, de nincs értelme. Értelmetlen. Értjük? Jézus kereszthalála nem hősies, de értelmetlen. Hanem mi voltunk ott a fuldoklók a jeges vízbe. Ő beugrott a jeges vízbe. Ő meghalt. És mi megmenekültünk. Ő megkapta a bűneidért a büntetést. És te most szabad lehetsz. Jogod van rá. Tekintélyed van rá. Örökséged van rá. Hogy szabad legyél. Teljes mértékben a múlttól. Teljes mértékben a múlt terhétől. Teljes mértékben a múlt, még akkor is, ha napról napra megint találkozol a múltból elkövetett bűnök vagy hibák következményétől. Belül szabad lehetsz, tudva, hogy Isten a tenger mélyre vetette minden bűnömet. Jézusnak a kereszthalála nem szimbolikus. Nem hősies, de értelmetlen, hanem erőteljes, és emiatt valóban megtörtént ez a csoda. Mert ő bűnhődött, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk. Ő el lett utasítva Istentől, hogy mi el legyünk fogadva Isten által. Őtőle elfordult az Atya, hogy mi tőlünk soha ne forduljon el az Atya. És ő vitte a mi bűneinket. Mindezt ő vitte magával a keresztre. Azért, hogy most tényleg szabad lehessek, és szabad lehessen. És ő egy új azonosságot adott. És ez csodálatos. Hagyj olvassam fel ezt a verset nektek. 2 Korintus 5, 17-ben. Hogyha ismered ezt a verset, ez jó, de hagyj szóljon ma egy más módon, ahogy eddig szólt. 2 Korintus 5, 17. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Íme újjá lett minden. Ennek ereje van. Ha valaki a Krisztusban van, a Krisztusé, ő hozzá tartozik, akkor az az ember azonosságilag, identitásilag egy új teremtés. Egy új teremtés. Azt mondod, bárcsak új teremtés lennék. Ma reggel is szagoltam. Tudod? Ma reggel is beszólt. Ma reggel is megvolt az a kísértés. Új teremtés vagy. Új teremtés vagy. A régiek elmúltak. Nem kell azonosítanom többé magam, ettől szabad vagyok. Ezzel azonosíthatom magam vele, érted? Tehát lehetek hitetlen, bizalmatlan Isten iránt, és engedetlen Istennek, hogy azonosítom magam a múltammal, de nem kell. Erről szól az úrvacsora, hogy szabad vagy már. Szabad vagy már. Mert Jézus él. Mikor veszük az úrvacsorát, tulajdonképpen ezt jelentjük ki, hogy a múltam nincs hozzám kötve. Jézus a kereszttel elvágta a köteléket. És új teremtés vagyok. A régiek elmúltak. Még akkor is, ha napról napra, érted? A múltam hibáit, amit elkövettem, visszaköszönnek. A gyerekemben lévő hiányosság, amit úgy érzek, hogy korrigálhattam volna, visszaköszön. Annak az eredménye, ami történt a családban, történt az anyagiakban, visszaköszön. Többé nem kell, hogy ez befolyásolja az életünket. Mert a legfelsőbb bíróság, nem a lelkiismeret, hanem Isten bírósága, szabaddá tett bennünket. Fiam, megbocsátottak a bűneid. És fogja, és szabadon elmegy. És szabad. Egy új azonosság. Íme ez a régi Károli volt. Most már újat olvasok, jó? Sok változott benne. Íme újjá lett minden. újjá lett minden. És csak értsük meg, ez nem arról szól, hogy valamikor, amikor Jézusba vetettem a bizalmamat x idővel ezelőtt, akkor újjá lett minden. Akkor megszabadultam ettől. Csak sajnos most már eltelt pár hónap, pár év, pár évtized akár valakinek. És hát megint azért szépen gyűlik az anyagod benne. Gyűlnek a dolgok. Egyre inkább nehezebb. Egyre inkább nem. Ez a valóság Jézusban, hogy újjá lett minden, ez egy valóság minden nap, minden pillanat a számtában számunkra. Jézus kereszthalála ennyire nem szimbolikus, és ennyire nem hősies csupán, hanem effektív, hatékony, csodatévő ereje van. Úgyhogy veszük az úrvacsorát, jó? Úgy fogjuk tenni. Ti felénél gyertek erre. Ti másik felénél pedig onnan veszitek az úrvacsorát. És hogyha hívő vagy, akkor csatlakozz hozzánk. Ha hittél Jézusban, megértetted, hogy ő a megváltó, ő meghalt a bűneidért, és befogadtad őt, behívtad őt az életedből, legyen megváltod, akkor gyere és vedd velünk az úrvacsorát. Vedd a szőlőnek a levét, ami az ő vérét jelképezi. Vedd a kenyeret, ami az ő megtört testét jelképezi. Közben fogunk hallani egy dalt. Hagyj mi jönne az üzenet, és aztán még fogunk néhány dolgot mondani utána, jó? Úgyhogy gyertek, vegyük az úrvacsorát.
Isten, vonj magadhoz engem, szíved bennem.
Mit mondott az Úr az ő elárultatásának az estéjén? Azt mondta, hogy ez az én testem, mely értetek töretik meg. Azt mondta, hogy tegyük ezt az ő emlékezetére. De amint összejövünk, így emlékezzünk meg, hogy valaki megtöretett értünk, hogy mi teljesek és éppekké válhassunk. Valaki a betegségenket hordozta, Ézsaiás 53, hogy mi az ő sebei által meggyógyuljunk. Érted a reménységet, hogy meggyógyuljunk? Nem kell többé hurcolni, nem kell. Szabad vagy már. Hidd el, hogy szabad vagy. Nem azért, aki te vagy. Nem azért, amit te érzel. Nem azért, amit te korrigálni tudsz a múlttal kapcsolatosan. Hanem szabad vagy. Jézus miatt. Az ő megtöretett teste miatt. Úgyhogy vegyük, együk, fogyasszuk. Szabadok vagyunk. Azt mondta, hogy ez az én vérem, az új szövetségnek a vérem, amely kiontatik bűnök bocsánatára. Ez erről szól, erre emlékeztet, hogy az én vérem bűnöket vett a legmélyebb tengerbe, és minden bűnünket a legmélyebb tengerbe vetette. És mire bátorít minket az Úr minden alkalommal? Emlékeztek a kenyérnél arra, hogy vegyétek és egyétek. Ennél pedig azt mondja, hogy igyátok. Mit mond ez? Fogadjátok el. Ha? Mit mond? Mit jelent venni és enni? Az azt, hogy igen, Uram, én elfogadom azt, amit te tettél értem. Igen, Uram, én elfogadom azt a csodát, amit te megtettél, és amit ezen keresztül tenni akarsz az életembe. Mert ehhez csoda kell. De a csoda megvan. Oké? Vegyük, igyuk, fogadjuk el a csodát. Igyuk. Két témát szeretnék megérinteni, és lehet, hogy le tudtok menni. De lehet, hogy te maradhatsz, Dávid. Te igyekeztél leginkább, nem? Igen. Lehet, hogy le tudod picit halkítani is.
Biztos.
És két, csak ilyen gyik. Így van? Gyakran feltett, vagy ismételt kérdések. Nagyszerű. Ez a csoda. Igen. Elfogadom azt a csodát. Igen. Nem bennem van ennek a csodának az ereje, a gyökere. Nem én csinálom ezt. Ő csinálta ezt, és most az én életemben elfogadom, és szabad vagy.
De lehet az egyik kérdés az, és ezzel találkoztam gyakran, és egy nagyon jó kérdés. Mit tegyek, ha újra visszajön az önvád? Oké, tehát szabad vagy már, és mész, és elmész, és kimész, és holnap reggel, vagy a jövő héten, vagy akár itt a sarkon, ahogy bekanyarodsz, újból jön az önvád. Most mit tegyek? Azt hallottam, hogy szabad vagyok, és mégsem vagyok szabad. Oké, és hagyd mondjam ezt, hogy több, mint valószínű, hogy jönni fog az önvád. Több, mint valószínű. A Biblia úgy nevezi az ellenséget, azaz sátánt, az az egyik neve, hogy ő a vádló. Neki a vádló, ez egy munkaköri leírás, jó? Tehát sátánnak ez egy munkaköri leírása. Ő a vádló. Oké, és Jelenések 12-ben, a 10. versben azt mondja, hogy ő éjjel és nappal vádolja a testvéreket, az embereket, a hívőket. Éjjel és nappal. Tehát az ő munkáját jól végzi. Az ő munkáját folyamatosan végzi. Úgyhogy bőven lesz idő és lehetőség, hogy ez megszólítson, vagy ezen keresztül meglegyünk szólítva. És bőven lesz lehetőség, hogy jövő hét vasárnapra megint közeli kapcsolatba kerüljünk. Vasárnapig, tudod, így bejövünk a kukáinkkal. Az életünkbe megyünk a kukáinkkal. Vannak itt erősebbek, erősebb férfiak, vagy emberek. 2 hét, vagy 3 hét. De jönni fog. Főleg, amint visszaköszönnek újból azok a dolgok, amiket elszúrtunk. Úgy is hívja a Biblia sátánt, az ellenséget, hogy ő a tolvaj. János Evangélium 10. fejezetében arról beszél, hogy a juhoknak nem kell, hogy a tolvajnak a hangját hallgassák, hanem a juhok a jó pásztornak a hangját hallják. Fontos, hogy amint elmegyünk, és amint éljük az életünket, kinek a hangjára figyelünk, mert mindig lesz 2 hang az életünkben. Mindig lesz a tolvajnak, a vádlónak a hangja, és mindig ott lesz a jó pásztornak, a főpásztornak, Jézusnak a hangja. És ezt érdemes megtanulni, érdemes növekedni ebben. Kire hallgatsz az életedben? Aztán vesszük az úrvacsorát, és ezt mi havi egyszer tesszük, körülbelül itt a gyülekezetben, de tudjátok, emlékeztetve arra bennünket, hogy szabadok vagyunk Jézus miatt. Ettől. De tudjátok, hogy a korai gyülekezet milyen gyakorisággal vette az úrvacsorát? Még csak nem is hetente. A legkoraibb gyülekezet naponta. Miről szólt ez? Hogy jön a vádlónak a hangja, hogy jön a sarokba szorítás, hogy jön az önvád, és naponta megemlékezünk, hogy mit tett Jézus, és amit ő tett, az bőségesen elég, és szabad vagyok. És lehet, hogy te és én nem vesszük naponta az úrvacsorát, bár tehetjük, abszolút. De az alapelv az ott. Kell, hogy legyen az életünkben ahhoz, hogy győzelmünk legyen. Hogy napról napra arra az alapra álljunk, amit ő tett, értem. És hogy új teremtés vagyok. Új teremtés vagyok. Nem számít, ki mit mond, nem számít. Mit érzek, nem számít. Mi a vád, nem számít. Hogyan szorítottak sarokba. Új teremtés vagyok a Krisztusban. A régiek elmúltak, és minden újjá lett. Még akkor is, ha az a régi, az nem is olyan régi. Értjük, ez az alkalmazása evangélium üzenetének, az örömhírnek az életünkben napról napra. Oké? Másik kérdés. Oké. Mert, és azért vették napról napra az úrvacsorát, az egyik ok, szerintem amiért vették, megemlékezve arról, hogy a mi Istenünk egy olyan Isten, akinek a legfőbb műve a megbocsátás. Aki gyönyörködik a megbocsátásban. Fontos. Napról napra. A mi Istenünk egy olyan Isten, aki eljött, és a bűneinket elvitte. Hogy mi szabadok lehessünk. Oké? Másik kérdés. Tehát az egyik, hogy mit tegyek, ha újra visszajön az önvád, a másik, mit tegyek, ha újra elbukom? Történt már ilyen, hogy újra elbuktál? Ja, igen. Találkoztam valakivel, akinek hallott valakiről. Ez azt jelenti, hogy tudod mit, újra el fogunk bukni. És remélhetőleg nem ugyanazon a területen, egyre más területen. Az se túl vidám. De Jakab azt mondja, hogy mindnyájan sokat bukdácsolunk, és nem akarjuk. Sőt, egyre inkább nem akarjuk. Egyre inkább nem akarjuk. De ez azt jelenti, hogy soha nem nőjük ki a szükségünket a bűnbocsánatra. Bocs. Bocs, ez van. Soha nem veszük az úrvacsorát úgy. Soha nem állunk úgymond Isten elé, vagy az életünkbe úgy, hogy onnantól kezdve egy bálványisten imádati indulna be. Oké, nem. Ez a történet, hogy fiam, megbocsátattak a bűneid. Újból és újból rólam szól. Mert elbukunk. Oké, mit tegyek, ha újra elbukom? Szaladj az Úrhoz. El a bűntől, oda Istenhez. Oké, szaladj az Úrhoz. Zsidók 4.16, ez az a bátorítás, hogy bizalommal menjünk a kegyelemnek a trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk, kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ez egy szaladás, hogy futunk Istenhez. Ez futunk Istenhez, megvalljuk a bűnünket, és csoda. És nem kell, hogy ez történjen. És minél gyorsabb, annál jobb. Nem kell még ott a sárba egy kicsit fetrengeni, egy kicsit önsajnálatba merülni. Nem kell megfonni a korbácsot. Nincs szükség ezekre. Szóval szaladjunk Istenhez. Minél gyorsabban szaladunk Istenhez, a bukás után, el a bűntől, oda Istenhez, annál jobb. Annál jobb. És ő azt mondja, fiam, megbocsátottak a bűneid. És átéljük újból. És veszük az úrvacsorát. És megemlékezünk. Újból. A mi Istenünk egy olyan Isten, akinek a főműve a bűnbocsánat, hogy szabaddá tegye a foglyokat. És szabadok vagyunk. Gyors helyreállás. És azt mondhatod, hogy hát igen, de ez elég fárasztó. Hányszor megkérdezték a tanítványok Jézustól, hányszor kell megbocsátanunk, ha valaki vétkezik ellenünk. Jézus azt mondta, 70-szer, 7-szer, ami azt jelenti a Héberben, hogy bármennyiszer, végtelenszer. Persze ez egy olyan Istenről beszél, aki végtelenszer bocsát meg nekünk. De én már unom, hogy mindig elbukok, és csak az Úrhoz kell szadnom, az elbukok, és fárasztó. Most hagyd mondjak valamit. Fárasztó embernek lenni, amúgy is. Jó? Oké, szaladjunk az Úrhoz. Mert ha nem szaladunk, az még fárasztóbb. Sőt, az az igazán fárasztó, amikor nem szaladunk az Úrhoz, hanem szőnyeg alá seperjük, elbukunk, megigazítjuk, kiszépítgetjük, és aztán egy idő múlva azt látjuk, hogy jé, mit húzol magad után? Mi az ott? Mi ez a szag? Mi ez? Mi ez? És a fiúk, amikor behozták ezt a kukát, nyomtak rá egy kis, mit nyomtatok rá? Illatosítót, légfrissítőt. Oké, de ahogy jöttem, Gyulánszky Zsolt jött hozzám, és azt mondja, hogy pásztor, azt mondják, hogy büdös a kuka. Pedig nyomtunk rá légfrissítőt, illatosítót, mindent. Ez van. Sok mindent tehetünk a bukásunkkal. Illatosíthatjuk, szépíthetjük, tagadhatjuk. Nem segít. Szaladjunk Jézushoz. És ő azt mondja, fiam, megbocsátottak a te bűneid. Szabad vagy már. Oké? Énekeljük el ezt a dalt, ami a második volt a dicséretben. Szabad vagy már. Oké? Úgyhogy álljunk fel, zárjuk ezzel a dallal. Valljuk meg azt a szabadságot, ami Jézus miatt van nekünk.
Jézus Krisztus él. Krisztus él. Szabad vagy már, szabad vagy már, mert Jézus él. Szabad vagy már, szabad vagy már, mert Jézus él. Szabad vagy már, szabad vagy már, mert Jézus él. Szabad vagy már, szabad vagy már, szabad vagy már, szabad vagy már, mert Jézus él. Szabad vagy már, szabad vagy már, mert Jézus él. Szabad vagy már, szabad vagy már, mert Jézus él. Szabad vagy már, szabad vagy már, mert Jézus él.
Szabad,
szabad vagy már. Szabad vagy már, mert Jézus él. Szabad vagy már, szabad vagy már, mert Jézus él.
Urunk, áldj meg bennünket, amint megyünk, hagyj legyünk teljes mértékben biztosak ebben a bűnbocsánatban. Kiittuk a poharat, elfogadtuk, köszönjük a csodát. A miénk ez a csoda, a tiéd ez a csoda. Isten áldjon. Sziasztok.
Amen.